Ormos Pál vagyok, az MTA Staki Internet Technológiák és Alkalmazások Központ munkatársa, és az előadás címe Biztonságos Wireless Megoldás OpenVRT alapokon. Miről is lesz szó? Az előzmények, hogy miért foglalkoztunk az OpenVRT-t, bemutatom a pár szóval az OpenVRT-t, bizonyos tanulságokat a használatával kapcsolatban lesz szó biztonságra, és végén valamilyen összefoglalás. Milyen előzmények voltak, hogy ezzel elkezdtünk foglalkozni? Elavult wireless infrastruktúra az intézetben, ez azt jelenti, hogy csak 11B-t tudó eszközeink voltak, illetve még javarészt vannak is. Ezek nem tudnak több SSID-t hirdetni ugyanazon az eszközön, márpedig erre nekünk igényeink vannak, csak VPA-t támogat, és a Mohácsi Jancsitól tudom, hogy 2013-tól elvileg az EduRoam ezt már nem engedi használni, csak a VPA2-t. Mivel ilyen elavult infrastruktúra van, emiatt az intézetben levő laborok, osztályok saját eszközöket raknak fel a hálózatra, és emiatt ezek sokszor nyílt AP-ként üzemelnek. Ez gondolom máshol is előfordul, viszont ennek a hálózat üzemeltetés ezen része nem a mi kezünkben van, ezért nem is tudunk erről, és mivel így felrakják, nincs központi menedzselés, nincs egységes konfiguráció, magyarul nem lehet biztonságban az, aki az intézetben wifi-t használ. Most milyen követelményeink voltak a wifi-vel szemben, és így támogassa a VPA2-t, költséghatékony legyen, EduRoamot tudjon, Radius LDAP autentikációt, tudjon NetFlow-t, WLAN trunkinget, nem sorolom fel mindegyiket, csak a fontosabbakat, tűzfal szabályokat lehessen alkalmazni WLAN-onként, lehessen egységes konfigurációt, felügyelhető legyen, VPN-t támogasson, és lehessen központi logszerverre logokat gyűjteni róla. Na most próbáltunk néhány eszközt, és különböző firmware-eket. A gyári firmware-t próbáltunk, DDVRT-t, OpenVRT-t, és megnéztük, hogy mi az, amit tudnak. A VPA2-t az új eszközökön a gyári firmware minden támogat. Viszont ezek viszonylag költséghatékony eszközök is, mert ezek az access pontok ilyen 10.000 forint vagy alatti összegekben vásárolhatók, szemben az ilyen Cisco-s eszközökkel, ami jó párszor 10.000 forint. Ezek nagyrészt tudnak több SSID-t, az OpenVRT-nél van olyan, ami Atheros chipset esetén nem tudja ezt. Az EduRoamot és a Radius LDAP autentikációt mindegyik támogatja, menedzselhetőség, a gyári firmware esetén csak webes interfészen keresztül menedzselhető, ezt mi nem szeretnénk. Másrészt a többiben viszont, hogyha webben szeretnénk menedzselni, nem tudjuk minden funkciót beállítani, amit szeretnénk. A NetFlow-t a gyári firmware-ek nem tudnak, a másik kettő azt tud küldeni. WLAN trunkinget, azt a gyári firmware nem tud. A DDVRT, az a speciális eset van, hogy Broadcom chipsetre a legfrissebb firmware verzióban nincs támogatás, csak Atheros chipset esetén működik. Tűzfal szabályokat mindenhol lehet állítani. A hordozhatóság alatt itt azt értjük, hogy a konfiguráció hordozható, tehát hogyha elmentjük a konfigurációt, egy ugyanolyan típusú access pontba ez betölthető. A távoli log az a gyári firmware és a DDVR esetén korlátozottan működik, például nem tudunk logging facility-t állítani, ezt viszont nálunk egy fontos követelmény, mert ez alapján tudjuk feldolgozni a logjainkat a központi logszerveren. A Wi-Fi roamingot támogatják, elvileg felügyelhetők is, a gyári firmware esetén nem tudunk VPN-t. Ezért ezeket a szempontokat figyelembe véve az OpenVRT-t választottuk. De miért? Ugye a gyári firmware-ek nem tudták teljesíteni azt, amit szeretnénk. Open source, itt utalhatunk Vályi Nagy Vilmos plenáris ülésen elhangzott megjegyzésére is, hogy ahol lehet, használjunk open source megoldásokat. Ráadásul ezt folyamatosan fejlesztik. Próbáltunk más open source megoldásokat, de nem működtek, vagy csak nagyon speciális eszközökön. Egy korábbi GVOP projekt keretében már kipróbáltuk az OpenVRT-t, és az osztályon levő access ponton használjuk is, de nem csak wireless célra, ott például egy nyomtató is rá van kötve, és mint nyomtató szerver is üzemel. Rengeteg platformon használható, TP-Link, Linksys, Asus. Az új eszközökre viszont folyamatosan elérhetővé teszik ennek használatát. Több funkciót is tud, mint amit megfogalmaztunk. Itt említettem, hogy nyomtatót is tud USB porton kezelni, de USB, ha van USB portja az eszköznek, akkor Samba szerverként is üzemelhet. Tehát egy USB-s diszket mögé téve simán működik. Aki érdekel az ezeken a címeken, utána nézhet bővebben az OpenVRT-nek. Tehát konfigurálható webes interfészen, illetve command line-on. Annyit tudni kell róla, hogy a webes hozzáférést azt tűzfal szabályokkal le lehet tiltani, de a webes interfészen keresztül ráadásul nem is lehet minden funkciót beállítani, tehát az inkább csak az alapfunkciókra jó. Létezik egyéb verziója is, a Gargoyle, majd erre is ki fogok térni. Linux alapú. És saját firmware is készíthető, például azért, mert régebbi az eszköz, és ezért a webes interfész nem fér bele. Az egységesen telepített csomagok így hordozhatók, és saját magunknak testre tudjuk szabni azáltal, hogy saját OpenVRT firmware-t készítünk. Tehát olyan csomagokat teszünk fel, amit szeretnénk, és utána hordozhatóvá teszünk. Open source folyamatosan fejlesztik. Rádiusz és LDAP autentikációt azt támogatja. Ugye mondtam, hogy többféle platformon elérhető. Lehet rá rengeteg csomagot feltelepíteni, például Asterisk-ként is használható lenne. IP-szeket lehet rá konfigurálni, SNMP-t. NetFlow-t, ez az FPROG csomag, ez például NetFlow küldésére való. Ez nálunk fontos. De rádiuszt is lehet rá telepíteni, hogyha nem akarunk külső. Ha van USB portunk, akkor, ahogy említettem, nyomtatóként, Samba szerverként is működhet, és mobil 3G-s routerként is tud funkcionálni. Ez szerintem most már egyre inkább lehet igény, mint backup, vagy kisebb intézményeknél a 3G, vagy akár otthoni célra is, ha valaki ilyet szeretne használni. Támogat captive portát is, ezt én nem szeretem, de az intézetben bizony van rá igény. De hát ugye ez nem biztonságos. Repeaterként is működhet. Wireless roamingot azt támogatja. Dinamikus DNS-t is támogat. Az IPv6-ot is támogatja, de ezt mi még nem próbáltuk ki. Tehát erről nem tudok nyilatkozni, de a doksia szerint támogatja. Most hogy néz ki egy példa konfiguráció? A webes felületen kezdőknek egyszerűen használható, de nem lehet mindent beállítani. SSH-n keresztül lehet a profiknak, vagy a gyakorlottabbaknak itt az összes funkciót be lehet állítani, amit szeretnénk. A konfigurációs állományok azok külön fájlban vannak eltárolva, az etc per config alatt. Itt egy tapasztalatunk az, hogy az OpenVRT oldalán levő leírás szerint, és példák szerint a VPN konfigurációt is a network alá kéne berakni, de ez nálunk nem működött, illetve úgy működött, hogy körülbelül 50 perc volt, míg bebútolt az eszköz, mert valahogy összeakadtak. Ezért azt a megoldást választottuk, hogy ezt a VPN konfigurációt hasonlóan a Wi-Fi-hez egy külön fájlba tettük az LTC per config alatt egy VPN nevű fájlba. és bizony egyes csomagokhoz, vagy egyes funkciókhoz külön csomagot kell telepíteni, vagy eltávolítani. Például ahhoz, hogy több SSID-t tudjunk használni, a gyárilag fönnlevő VPAD mini csomagot azt le kell szedni a függőségeivel együtt, és a sima VPAD csomagot kell felrakni. És ha USB-t is szeretnénk használni, akkor fel kell az USB-s csomagot tenni. Na, nézzünk egy példát. Hogy néz ki egy Wi-Fi konfiguráció? Ez az LTC per config per wireless fájlban van benne. A gyári beállításokat, ami az elején van, tehát hogy config device, azt nem kell átírni, a típusát azt ugye veszi a chipsetből, és a channel itt érdemes autóra állítani, mert akkor arra fog átállni, ami éppen a legjobb a környéken, tehát viszonylag kevésbé ütközik, ha mindenhol egyformára állítjuk. És utána be lehet konfigurálni, hogy mi legyen az SSID, hogy milyen hálózati interfészhez csatlakozzon, hogy access point módba legyen, hogy milyen titkosítás, hogy milyen szerver IP, az a rádió szerver IP címe, ahova fordul, hogy milyen porton, és az option key, az pedig a rádió szervernek a kulcsa, amiben ugye benne van a konfigurációban. Na, nézzük meg a tűzfalnál, hogy lehet szabályokat módosítani. Ez egy LAN hálózatra vonatkozó szabály, hogy a LAN hálózatnak a 192.168.1.2-es portján, vagy 1.2-es címéről a 80-as portra érkező TCP-s csomagot, azt elfogadja. Tehát az azt jelenti, hogy így tudjuk beállítani mondjuk, hogy csak és kizárólag erről az egy gépről lehessen webesen menedzselni, és máshonnan nem. Most egy másik LAN-on azt mondjuk, hogy a 10.101.0/24-es tartományból érkező címeket, amik SSH-n, vagy hát 22-es porton érkezik, azokat elfogadja. Itt egy 3G-s konfiguráció, amit az előbb mondtam, hogy azt tud támogatni, hogyha tudja az USB-t. Itt ez egy T-mobilos beállítás, itt az APN-ből lehet tudni, hogy az kicsoda, hát a VNV az a T-mobil, hogy milyen device az az USB 0, tehát így, hogy az USB-re van rádugva, hogy 3G protokoll, és hogy neki az interface name az a PPP 0 defaultba, azt nem kell bántani. És mi ezt szerettük volna, hogyha 3G-nk van, ami nem fix IP címe van, ezért, hogy valahogy be lehessen lógatni ezt az eszközt a VPN-be, mi a PPTP VPN-t próbáltuk, és ezt mondtam, hogy ezt egy külön fájlba érdemes eltárolni, mert különben összeakad. És itt meg lehet neki mondani, hogy a PPTP milyen interfész legyen, milyen felhasználó név és milyen jelszóval lépjen be. Itt természetesen lehet egy általánosat, csak a sajátommal próbáltuk, de bármilyen mással működik, hogy mi a VPN szerver címe, és hogy legyen buffer. És ehhez szükséges csomagok a K-mode MPP-je, a PPTP és a K-mode GR-e. Ezeket fel kell rakni, különben nem fog menni a PPTP VPN. Hogy felügyeljük mi ezeket az OpenVLT-s eszközöket? SNMP alapon. Itt tudunk forgalmi statisztikákat mérni, lehet MRT-jék, akti, egyéb dologgal. Itt például a földszinten levő eduromos access pontunknak egy forgalmi ábrája. Tehát itt látszik, hogy azért jelentősen használták abban az időszakban, amikor ez készült. De tudunk mérni CPU-t, memória terhelés, stb. Ez például a load ugyanennek az eszköznek. Tehát itt látszik, hogy azért voltak két és feles loadok is, amikor használták. Felügyelhetjük NagiOS-szal természetesen, meg lehet pingetni, lehet beállítani riasztásokat nagy CPU terhelésre, riasztásokat, hogyha valamilyen szolgáltatást akarunk ezen az OpenVLT-s eszközön felügyelni, például, hogyha nem fut rajta az SSH, mert az már elég érdekes lesz, hogy akkor hogy fogjuk menedzselni, akkor ezt meg lehet, erről kapunk értesítést, de egyéb riasztásokat is be lehet állítani. Tudunk küldeni netflow-t, ez például egy márciusi netflow statisztika, hogy a 10-101-204-ről milyen forgalom volt. Tudunk küldeni remote logot, ez nekünk fontos, hogy legalább lássuk, hogy mik történnek. Ez egy DHCP log. A NetAdmin nevű olyan megcímű számítógépről, aminek azt az IP címet kapta, az mit csinált. Az OpenVRT-nek van egy másik változata, ez a Gargoyle. Ez OpenVRT alapon van, nagy valószínűséggel ugyanazokat az eszközöket támogatja is, mint az OpenVRT, és ez támogat elvileg Broadcom és Atheros chipsetet is. Ez ugyanúgy menedzselhető command line-on és weben, ez is támogatja az IPv6-ot, de ezt se próbáltuk ki. Ugyanúgy rengeteg csomag felrakható rá, és ez is tud 3G-ként vagy Samba szerverként működni, ha van benne USB. Tudja, gyakorlatilag ugyanazokat a funkciókat tudja, mint az OpenVRT-t. Milyen tanulságok voltak? Például Linksys VRT 54G esetén a fájrendszer alapban read-only-ba kerül. Tehát utána bármit szeretnénk vett a konfigurálni, nem tudunk. Először fel kell oldanunk a read-only-t. Ugyanennél a Linksys típusnál a portok száma nem egyezik meg a gyárival, tehát amire az van írva, hogy egyes switchport, az speciál nem az egyes. Erre azt ajánlják, hogy vagy nézzünk utána a weben, vagy van egy ilyen robot CFG programcsomag, amit ha felteszünk rá erre a Linksys VRT 54G-re, akkor az szépen megmondja, hogy melyik port micsoda. Ha több helyre szeretnénk NetFlow-t exportálni, az nagyon leterheli a CPU-t, vagy egyáltalán nem működik. És alapból nem is indul el a NetFlow küldés, ezt be kell rakni az init-d-be, egy scripten keresztül. A resolve.conf az alapból egy link, ezt meg kell szüntetni, mert különben hiába állítunk be ott bármit, egy bootolás után elveszti, tehát is akkor nem lesz. További tanulság, a PPTP az elrontja a konfigot, amit mondtam, tehát itt meg kell várni, míg előbb létrejön a WAN kapcsolat, és utána legyen VPN, és van egy PPTP echo timeout, ami az OpenVRT-nél alapból egy szekundum, de ez általában, ez az azon a Cisco eszközön, amit mi használunk, ott persze nem egy szekundum, meg kell nézni, és össze kell hangolni. Különben azt csinálja, hogy beautentikál, és akkor elbont. Tehát az egy szekundumonként elbont, és akkor csak folyamatosan próbálkozik. De amikor ezt összehangoljuk, akkor utána szépen stabilan tartja a kapcsolatot. Ha egyszer elrontjuk a konfigurációt, akkor nagyon nehéz visszaállítani, akár a gyárira is, akár valamilyen egyébre. Ezért nagyon fontos, hogy mindig legyen mentésünk. És a hardware reset az, ha éppen segít, akkor elveszthetjük a gyári beállításokat. De nekünk volt olyan is, hogy úgy sikerült agyonvágni ezt az eszközt, hogy a hardware reset segített, hanem szépen szét kellett szerelni, és pici konzol kábelen keresztül lehetett megjavítani. Sajnos nem fényképeztük le azt a nagy kábelhalmazt, ami alapján ez készült, mert speciális ellenállás, meg nem tudom, miket kellett forrazgatni, hogy működjön, de utána vissza lehetett állítani gyárira, és teljesen jó, és azóta használható az eszköz. Az is egy nagy tanulság, és itt futottunk bele ilyen, vagy más open source megoldáson nem mindig sikerül OpenVRT-re átállni, tehát hogyha feltettük a DDVRT-t, utána OpenVRT-re egyszerűen nem ment az átállás. Ilyenkor az a javaslat, hogy először álljunk vissza egy gyári firmware-re, az ugye letölthető a gyártó honlapjáról, és utána frissítsünk OpenVRT-re. Hogyha valami problémánk van, akkor természetesen olvassunk fórumokat. További tanulságok, hogyha az volt beállítva ezen az access ponton, hogy VPA és TKIP legyen a beállítás, akkor Windows, akkor minden Windows XP-ről, Windows 7-ről és Samsung mobilról is működött. VPA 2 AS esetén is minden működött, de hogyha ezt ilyen mixed módba állítottuk, hogy választhasson, hogy a klienstől függően ez VPA vagy VPA 2, akkor Windows XP-nél teljesen mindegy volt neki, ott teljesen jól működött, a Samsung mobilról teljesen jól működött, Windows 7 esetén ez nem működött, csak VPA plusz TKIP-t tud. De ez így nekünk nem jó, mert a VPA az nem olyan biztonságos. Mitől gondoljuk azt, hogy ez az OpenWRT biztonságos? Például attól, hogy ha több SSID-t használunk, akkor ezek külön VLAN-ba szervezhetőek. Így a vendégfelhasználókat, akinek odaadjuk, mondjuk használatra, ők nem tudnak belelátni a belső hálózatunkba, mert teljesen el tudjuk szeparálni. Tűzfal szabályokkal rengeteg mindent be lehet állítani, hogy honnan lehet belépni, vagy milyen, kifele milyen nyitott portokat engedünk, befele mit engedünk meg. Azt is be tudjuk állítani, hogy a különböző LAN hálózatok különböző WAN címekre fordítódjanak. VPA 2-t támogatja a Radius és RDAP autentikációt, mindjárt befejezem. A Gyufi előadásához csatlakozva, itt kipróbáltuk, hogy RDAP autentikáció történhet YubiKey-jel is. Tehát ez működik. Tud VPN-t kezelni, L2TPV3-at, IP-szeket is, tehát az L2TPV3 például arra lehet jó, hogyha több telephelyünk van, akkor egy LAN-ba tudjuk őket szervezni egy L2TPV3 esetén, vagy IP-szek esetén, ugye titkosítottan vannak az access pontok a hálózaton. NetFlow van rá Snort, IDS csomag, megcím szerinti hozzáférés is beállítható elvileg és felügyelhető. Egy összefoglalás, tehát OpenWRT segítsége, olcsó bárfekvésű access pontokon tudunk biztonságos wireless szolgáltatást nyújtani. Az új beszerzéseknél én azt javaslom, hogyha lehet, válasszunk olyan access pontot, ami OpenWRT kompatibilis, azon a linken meg lehet nézni, hogy ezek melyek ezek. Például itt egy, valószínűleg nem jól látszik, ez egy Cisco 871-es és egy TP-Link access pont összehasonlítása, hát ez méretileg is jóval kisebb, ezen rajta van a TP-Linken egy 3G, és árban is messze-messze olcsóbb, és ugyanazokat a funkciókat tudja. Én azt tudom mondani a Hungarnet közösség számára, és most már beleértve a jövőre belépő Sulinet közösséget is, a wireless szolgáltatás nyújtására ez nagyon ideális, költséghatékony, egyszerűen konfigurálható. Ha kevesebb funkciót akarunk, akkor gárgolyt fel lehet rátenni, és nem kell külön wifi kontrollert használni a működéshez, ami hát elég sokba tud kerülni. Számos biztonsági csomag van, azonos platformon hordozható, VPN tud, IDS, IPS tud, távolról menedzselhető akár, kisebb telephelyeken VLAN-képes switchként is működhet, és az újabb, vannak olyan újabb access pontok, ilyen olcsóbbak, aminek már gigabites portjai vannak, akár van oldalon, akár a LAN oldalon, tehát gigabites switchként tudunk működni. Ez a kisebb intézményekben teljesen jól lehet egy pár városi könyvtárakban, vagy ilyen helyen. Tűzfal szabályokkal beállíthatunk sok mindent, routing szabályokat lehet, IPv6-ot támogat, roamingot támogatja, 3G-t tud, NetFlow képes, bizonyos verzióban OpenFlow-ra is képes, és én itt ennyit gondoltam, úgyhogy gondolom bele is fértem az időbe. Hogyha... Hát mindegy.
Jó, tehát csak egy megjegyzés, hogy tudomásom szerint, tehát én nem tudom, tehát lehet, hogy még itt van a Padlecsik Józsi, meg lehet kérdezni, tehát a Józsiék ilyen OpenWRT-t használnak körülbelül 5 éve a RMK-ba access pointként. és IPv6-tal együtt, tehát IPv6 is működik.
Tehát mi nem próbáltuk az IPv6-ot, de ezt gondolom, hogy IPv4-en teljesen jól működik minden. Tehát...
Nem tudom, hogy a firmware kezelés az nem kényelmesebb, vagy nem adja magát esetleg TFTP-vel? Mert szerintem ott ilyen fél szép meg hasonló állapotoknál is még valahogy vissza lehet tölteni. Hogy hát, ezt próbáltátok?
Tehát amikor fél szép módba került, akkor próbáltuk TFTP-ről visszatölteni, az működik. De azért mondtam, hogy legyen mentésünk a dologról, ezt nyilván úgy gondoltam, hogy valami TFTP szerveren, vagy CVS-ben, vagy valahol, ahol ez megvan.
A másik dolog, hogy én azt látom, hogy nagyon felokosítjátok ezeket az eszközöket, tehát nagyon sok dolgot tudnak egyszerre, és azt feltézem, hogy sok esetben van mögött eleve egy infrastruktúra, ami NetFlow-t, meg akár egy csomó dolgot tud, Free Radius-t, mindent, és elég csak Layer 2-n csinál, és akkor az IPv6 kérdése jön úgy elő, ahogy esetleg előjöhet, hogy eznek volt valami praktikus oka, ami miatt ez így van, vagy csak így adódott?
Abba a házban, tehát a Viktor Hugo utcában nincs NetFlow képes eszközünk, nincs IPv6 képes eszközünk, tehát ezért ezek eleve ki vannak lőve, ezért kellett neki a NetFlow-t megoldani. Az, hogy VPN-be belógjon, ez egy másik projekt keretében jött elő, de természetesen a Free Radius-t én nem erre tenném, tehát az van egy külön rádiusszerver, amihez fordul, ami beállítható, csak erre is fel lehetne telepíteni rádiusz csomagot. Tehát amit én itt felsoroltam, abból nem minden funkciót használunk ki. És belefutottunk olyanba, hogy kellett saját firmware-t fordítani, mert olyan kicsi volt a flash az eszközbe, hogy a webes interfész már nem is fért bele. És gyárilag ez benne van, ezért szépen be kellett állítani, ne legyen benne.
Igen. Köszönöm.
Köszönöm. Szia.